Masszív fekete füst szállt fel a zaporizsiai erőmű egyik hűtőkéményéből. A kereskedők szerint több lényeges változtatás kell ahhoz, hogy jól működjön Magyarországon az idén július 1-től élesben elindult visszaváltási rendszer. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánya, atomenergetikai szakértő. Üdvözlöm.
Jó napot kívánok.
Erős füstöt észleltek vasárnap a zaporizsiai atomerőmű egyik hűtőtornyában. Mi történt, vagy legalábbis mit tudunk erről az esetről?
Viszonylag kevés információ van, nem lehet pontosan tudni, hogy mi okozhatta ezt a nagy füstöt. Az látszik a felvitelekből, hogy maga a füst a hűtőtoronyból jön ki, tehát nem mellette égett valami, hanem a hűtőtoronyban. A hűtőtoronyban alapvetően nincsen olyan dolog, aminek égnie kellene üzemszerűen, vagy üzemzavar esetén. Tehát itt mindenképpen valami rendkívül esemény történt. Az orosz és az ukrán források ellentmondanak egymásnak. Az oroszok arról beszélnek, hogy ukrán drón csapódott be a hűtőtoronyba, vagy annak a környékére, és ez okozhatott tüzet, míg az ukrán források arról számolnak be, hogy az oroszok autógumikat halmoztak fel a hűtőtoronynak a belsejében, és ezt gyújtották meg. Nem tudjuk még egyszer, nem tudjuk, hogy valójában mi is okozhatta ezt a tüzet. Az fontos, hogy eloltották a tüzet, az is fontos, hogy az zaporizsiai atomerőműben mind a hat blokk hidegleállított állapotban van, tehát összességében ez az esemény nem befolyásolta a blokkoknak a nukleáris biztonságát, és én azt gondolnám, hogy akkor fogunk tisztán látni, hogyha a telephelyen jelenlévő nemzetközi szakértőket odaengedik a hűtőtoronyba, vagy a hűtőtorony környékére, és akkor ők látni fogják, hogy mi égett, vannak-e ténylegesen drón nyomok, vagy hát ha voltak ott autógumik, akkor ezt is fogják látni. Tehát szerintem a nemzetközi szakértők odaengedése és az ő beszámolójuk tudja majd az okokat valójában tisztázni.
A hűtőtoronyban vannak olyan berendezések, amelyek ilyen masszív fekete füsteléghetnek, akár dróntámadás, akár gyújtogatás után?
Hát nehéz azt a forgatókönyvet felvázolni, ami ide tud vezetni. A hűtőtorony alapvetően egy nagy beton üstő, gyakorlatilag egy hatalmas nagy kémény, aminek az aljában a víz bevecskendezésére és a víz nagy felületen történő szétosztására szolgáló szerkezetek vannak, de ezen kívül más nagy gépészeti berendezés vagy olajat használó berendezés nincsen. Nem lehet látni a nemzetközi forrásokból most azt, hogy ez pontosan milyen anyagokat használt ez a hűtőtorony. Lehet olyan eset, hogy műanyagot használtak ennek a nagy mértékű folyadékfilmnek a képzésére, tehát lehet nagy mennyiségű műanyag adott esetben akár PVC a hűtőtoronyban, és hogyha ez meggyulladt, akkor azért is éghetett ilyen füsttel. Ugyanakkor a betonkürtőbe úgy beküldeni egy drónt, hogy ezt létre tudja hozni, hát ez is egy viszonylag nehéz dolog.
Jelen pillanatban a hűtőtornyoknak van bármilyen funkciójuk az üzem működésében? Említette ugye, hogy hidegleállított állapotban van a zaporizsiai atomerőmű.
Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés. Nincsen a hűtőtornyoknak közvetlenül szerepe ilyenkor. Hidegleállított állapotban a biztonsági hűtővízrendszer látja el a hűtési funkcióját a pihentetőmedencének, illetve a reaktorban ott lévő üzemanyagnak, és ez a biztonsági hűtővízrendszer külön szórtvizes medencékkel adja le a hűjét a környezetnek. Tehát ezeknek a nagy hűtőtornyoknak, amiből az egyikből szállt fel ez a füst, nincsen a jelenlegi hatblokkos hidegleállított állapotban funkciója. Hogyha az ukránok követték el ezt az eseménysort, akkor persze lehetett emögött egy olyan szándék, hogy hátráltassák az erőműnek a későbbi üzembe vételét. Ugye emlékezni kell arra, hogy a kahovkai gátnak a felrobbantását követően a Dnyeperben nagyon jelentősen csökkent a vízszint, és mondjuk egy egyblokkos üzemet, a hatból egy blokkot úgy lehetne talán elindítani, hogyha a hűtőtornyokat használnak, és van egy nagyméretű hűtővízmedence, hogyha ezt kellő mennyiségű vízzel fel tudnák tölteni. Így el tudnám képzelni, hogy a későbbiekben valamelyik blokkot újra tudják indítani, és ebben az esetben a hűtőtoronynak a működésképtelensége ezt a folyamatot hátráltathatja.
A hidegleállított állapot egyébként mit jelent? Milyen szinten működik az erőmű?
A hideg lázított állapot azt jelenti, hogy teljességgel leállítják a láncreakciót a reaktorban, itt most mind a hat reaktornál ez a helyzet, lehűtik a rendszereket, és adott esetben akár ki is nyitják ezeket, tehát ez azt jelenti, hogy az erőmű egyáltalán nem termel villamosenergiát, és valójában hőt sem tud termelni. Itt arra emlékeztetnék, beszéltünk erről korábban, pontosan azért, hogy hideglárított állapotba lehessen hozni mind a hat blokkot, ezért dízelüzemű kazánokat helyeztek nemrégen üzembe, és ezekkel a dízel tüzelésű kazánokkal látják el a hőtermelési funkciót a telepen, azért, hogy legyen meleg víz, illetve azért, hogy a radioaktív hulladék kezeléshez szükséges kőzt biztosítani lehessen, de a reaktorok, mind a hat reaktor teljességgel le van állítva, és gyakorlatilag szobahőmérsékleten vannak a rendszerek. Ez azért nagyon lényeges, mert így, mivel most már hosszú ideje termel egyik reaktor sem hőt, ezért a láncreakció nagyon régóta áll, a rövid fedezési idő hatodási termékek le tudtak romlani, így az erőműnek a radioaktív izotop leltára az sokkal kisebb, és sokkal kevesebb radioaktív anyag van a reaktorokban, mint hogyha valamelyik reaktor működött volna.
Mennyire biztosított jelenleg az áramellátása az aporizsiai erőműnek?
Az erőműnek 6 távvezetéki kapcsolata volt az ukrán hálózattal, ebből folyamatosan hát az oroszok leromboltak többet. Most jelenleg 2 hálózati kapcsolat működik még, 2 nagy feszültségű távvezeték működik, ez kell ahhoz, hogy az erőmű a hálózattól villamosenergiát tudjon vételezni. Egyébként a hálózati kapcsolattal is voltak problémák az utóbbi időben, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői arról számoltak be, hogy tűz volt, katonai tevékenység miatt kipattant tűz volt az egyik távvezetéki nyomvonal alatt, de a legutóbbi hírekben én azt láttam, hogy ez a 2 távvezetéki kapcsolat most a 6-ból ez stabilan működik, bár itt a stabilitás az nagyon, hogy mondjam, idézőjeles, mert hogy az egész ukrán villamosenergia rendszer nagyon instabil állapotban van a szisztematikus rombolás következtében.
Említette, hogy nemzetközi megfigyelők vannak most is a helyszínen. Ezek a nemzetközi megfigyelők a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megbízásából vannak ezen a területen. Mennyire járhatnak ők ott szabadon? Mennyire könnyen ellenőrizhetik akár az atomerőmű biztonságát, működését, hidegleállított állapotát, vagy akár a környezetét, mondjuk a hűtőtornyokat?
Ez egy nagyon lényeges kérdés. Látni kell, hogy az ő mozgásuk azért jelentősen korlátozott. Tehát nyilván oda tudnak menni, ahova az üzemeltetők engedik őket. Az erőmű orosz felügyelet alatt van, tehát valójában az orosz irányítás szabja meg, hogy a nemzetközi szakértők hova mehetnek. Láttuk az elmúlt hónapokban is számos alkalommal, hogy a nemzetközi szakértők kérték, hogy bizonyos tetekre bemehessenek, és utána erre végül is nem volt lehetőségük, vagy adott esetben csak napokkal vagy hetekkel később kaptak erre lehetőséget. Tehát abszolút kontroll alatt tudnak tevékenykedni. De nyilván most a vasárnapi tűzet követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség hivatalosan kér információt mind az ukrán, mind az orosz féltől. Nyilván kérik, hogy a szakértők személyesen mehessenek oda a hűtőtoronyba. Én azt gondolom, hogy annak is információ tartalma lesz, hogy mennyi idő után engedik oda a szakértőket. Hogyha az orosz oldalnak nincsen takargatni valója, akkor lehet, hogy rövid időn belül, akár ma vagy holnap oda engedik a szakértőket, és hogyha ott valamit el kell pakolni, ha valaminek a nyomait el akarják tüntetni, akkor meg valószínűleg hosszabb időt fog igénybe venni, amire nem szakértők el tudnak menni a tűz helyszínére.
Köszönöm az elmúlt percekben Aszódi Attilát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A kereskedők szerint több lényeges változtatás kell ahhoz, hogy jól működjön Magyarországon az idén július 1-től élesben is elindult visszaváltási rendszer. A kisebb boltokba vásárolt automaták ugyanis egy típushiba miatt sokszor nem működnek, a kereskedők felé pedig most még a betétdíj elszámolása is problémás, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára, aki azt is hozzátette, múlt héten egyeztettek ezekről a hiányosságokról a MOHU-val az Energiaügyi Minisztériumban, és ígéretet kaptak a rendszer finomhangolására. Neubauer Katalint Sipos Ildikó kérdezte.
Nagy nehézségek mutatkoztak az elmúlt másfél hónapban, gyakorlatilag az éles indulást követően, tehát július 1-ét követően, ezért mindenféleképpen szükségszerű, hogy a logisztika az átgondolásra kerüljön, mert nagyon sok a felhalmozódott hulladék és sok a probléma az elszállítással kapcsolatosan a visszaváltási rendszerben.
Ez a legnagyobb probléma? Tehát, hogy felhalmozódik a hulladék, vagy vannak más problémák is?
Speciális problémák is vannak, és éppen ezért az elmúlt héten egyeztetés is folyt az Energiaügyi Minisztériumban. A kereskedelmi szövetségek közösen levélben kérték a minisztériumot, hogy a MOHU-val történjen egy érdemi egyeztetés, mert ezeket a tapasztalatokat szerettük volna úgy megoldani, hogy tényleg ható segítséget kapjunk, mert gyakorlatilag most minden a kereskedőn csattan. Minden vásárló természetesen elégedetlenségét azt ott a kereskedelmi egységben tudja kifejezni, és ezekre nagyon gyors, hathatós változtatások szükségesek.
Hogyha pontokba kellene szedni, akkor melyek a legfőbb problémák?
A vásárló szempontjából, a vásárló kényelme szempontjából az a legfőbb probléma, hogyha az automata nem működik. Az egyik típus, amely a magyar visszaváltási rendszerben kiválasztásra került, sajnos nagyon sok problémával szembesül, nem működik, sokszor leáll, nagyon lassú a szervízelése ezeknek a gépeknek, nem ér oda a szerelő csapat, amennyiben szerelik, akkor újra meghibásodik, tehát valószínűleg kapacitásbeli problémák is adódnak ezzel a gép típussal kapcsolatosan. Ebből van a legtöbb a kisboltokban, tehát ez azért is nagy nehézség. A beépíthető automaták úgy néz ki, hogy sokkal biztonságosabban működnek. Itt igazából a logisztikai probléma az szükségszerű, hogy változtatásra kerüljön. Ez ugye abból adódik, hogy a kereskedők és a MOHU hosszú idők óta együtt gondolkodott, együtt dolgozott, és gyakorlatilag mi olyan adatokat tudtunk adni a MOHU-nak, ami az akkori értékesítési adatainkon alapul. De hogyha tisztán látjuk és nézzük azt, hogy a visszaváltási rendszerben néhány ezer, 2-3 ezer visszaváltási pont van, vagy maximum 4 ezer jelen pillanatban, és mondjuk majdnem 100 000 értékesítési ponton történik az értékesítés, akkor nyilvánvaló, hogy az üres palackok felhalmozott mennyiségben és sokkal nagyobb mértékben kerülnek vissza azokba az egységekbe, ahol a visszaváltás megtörténik. Tehát az, hogy ez kiigazodjon, hogy kialakuljanak ezek a számok, ugye ezek online rendszerben gyakorlatilag napra készen befolynak az adatok a MOHU központjába minden egyes visszaváltási automatából, és jól szervezhető, jól láthatóak akkor, hogyha az informatikai rendszer is jól működik. Tehát itt az elmúlt másfél hónapban sokféle probléma volt, mi bízunk abban, hogy ez orvoslásra kerül, és egy normál ütemben fog tudni működni a logisztika, és biztonsággal tudnak majd elszámolni a kereskedők a MOHU-val, mert ebben is nagy problémáink vannak.
Több visszaváltó pont kell?
Igen, és minden alkalommal elmondjuk és javasoljuk azt minden olyan kereskedelmi vállalkozásnak, ahol értékesítenek visszaváltási rendszerben érintett palackokat, termékeket, ott csatlakozzanak önkéntes alapon a MOHU rendszeréhez kézi visszaváltó pontként. Egyrészt azért, mert ez a kereskedők jól felfogott érdeke, hogy ne forduljanak el tőlük a vásárlók, másrészt azért, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal jobb logisztikával lehet majd akkor a jövőben már visszaváltani. Tudnélik a kézi visszaváltó pontokról egy olyan nagyon speciális és jól működő magyar találmánnyal gyűjtik össze a visszaváltott palackokat egy nagyon nagyszerű mobil automata berendezéssel, amely egy gyors átvételt biztosít a kereskedőnek, azonnali jóváírást. Tehát ezt a részét úgy gondolom, hogy jól rakta össze a MOHU és a kereskedelmi szövetségek és a gyártók közösen, de ez fontos, hogy minél több visszaváltópont legyen az országban, minél gyorsabban.
Azt említette, hogy elszámolási problémáik vannak a MOHU-val. Lehet erről tudni közelebbit?
Itt még olyan problémáink voltak, hogy nem látta tisztán a kereskedő a nap végén, hogy az automatában mennyi volt a visszaváltott palack, ennek a hátterében inkább informatikai problémák voltak, amit a MOHU a múlt heti egyeztetés alapján már úgy nyilatkozott, hogy ezek már kijavításra kerültek. Ugye nagyon fontos az, hogy a kereskedőket megillető visszaváltási díj, amit már egyszer kifizettek a vásárlónak, az a lehető legrövidebb úton és minél pontosabban 100%-os pontossággal kerüljön vissza hozzá, mert azt nem várható a kereskedőtől, hogy ebbe pontatlanság legyen, ebben neki kára legyen, mert így is nagyon sok olyan plusz feladat hárult ránk, amivel őszintén megvalva nem is számoltunk. Nagyon sok az olyan hulladék, ami lerakódik gyakorlatilag az automaták mellett, amit a vásárlók visszahoznak, az automata nem vesz át, vagy éppen meghibásodik, és a vásárló mérgében hagyja ott, ezekkel is egyet kell, hogy értsünk, mert most egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, de bízunk abban, hogy ez ezek kiegyenesednek, és egy nagyon jó visszaváltási rendszer fog tudni hosszú távon működni Magyarországon.
Említette azt, hogy volt ez a bizonyos egyeztetés, szabtak-e határidőt arra vonatkozóan, hogy meddig javítják ki ezeket a felmerülő hibákat, például ugye azt, hogy tipikusan a kisebb üzletekbe kerültek olyan automaták, amelyek nagyon sokszor meghibásodnak, nagyon lassú a szervizelésük, tehát szabtak-e konkrét határidőket?
A határidők szempontjából nincsenek konkrétumok, viszont a MOHU gyakorlatilag úgy nyilatkozott, hogy itt ebben a problémás géptípusban az anyavállalattól kapott Magyarország olyan segítséget, hogy egy 25 fős szerviz csapat érkezett, aki már sokkal gyorsabban és sokkal rutinosabban javítja meg ezeket a gépeket, úgyhogy ebben már történt lépés az elszámolás biztonsága érdekében az informatikai fejlesztés oldalán is. Ugye ezeknek megint majd a tesztelése folyik, de reméljük, hogy szeptember 1-től már minden sokkal rugalmasabban és jobban működik, de ezeket a problémákat fontos volt, hogy egyeztetni tudjuk, és válaszokat kapjunk a felmerült kérdéseinkre.
Plusz automaták kitelepítésére mikorra kaptak ígéretet?
Folyamatosan telepít a MOHU, ugye ott is, ahol például kézi visszaváltás van, és nagyon nagy mennyiséget vesznek vissza, ott is igényelhet a kereskedő automatát, de ugye ez mind idő, és most nagyon sok olyan probléma van, amit hárítani kell, tehát az automaták telepítése ugyan folyamatos, de úgy gondoljuk és úgy látjuk, hogy ezeket a problémákat, a logisztikai problémákat főként azonnali hatállyal orvosolni kell, mert itt a felhalmozott hulladékokán akár élelmiszerbiztonsági problémák is felmerülhetnek, és azt senki nem szeretné, hogy ez a visszaváltási rendszer ez tulajdonképpen ilyen szempontból is problémát okozhasson. Ezért ez az elsőrendű probléma, amit orvosolni kell, és ugye az is belátható, hogyha egy logisztikai folyamat, egy logisztikai rendszer több ezer tehergépjárművel bizonyos szempontból tervezésre került, annak az áttervezésre, átalakítása, akár a fuvar eszközöknek a beszerzése nem egy gyors folyamat, de ha ezek a problémák, ezek megvilágításra kerülnek, és ebbe a felek konstruktívan együttműködnek, akkor bizonyára lesz mindenre megoldás, valóban ezen dolgozunk.
Neubauer Katalinta a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. Kérdéseinkkel megkerestük a MOHU-t is, amint válaszolnak, azt is közzétesszük.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Nagyjából 20 ezer magyarországi háztartás élhet az otthonfelújítási programmal, amely legkevesebb 30%-os energia megtakarítást céloz meg az érintett ingatlanok esetén. Domanics András összefoglalója.
Az otthonfelújítási program olyan ingatlanokat céloz meg, amelyek energiahatékonysági jellemzői viszonylag rosszak, és amiken egy beruházás jelentős, legalább 30%-os megtakarítást hozhat, mondta Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára a Spakli 21 podcast adásában.
Ez egy uniós elvárás is volt, hogy legalább 30%-os megtakarítást kell elérni a beruházások hatására. Ugye itt azért alapvetően 1990 előtti ingatlanokról beszélünk, úgyhogy mi úgy látjuk, hogyha egy szigetelés, illetve egy nyilászárócsere megtörténik, vagy egy fűtéskorszerűsítés megtörténik, akkor ezek így együttesen ezt ki tudják hozni könnyedén, ezt a számot.
Steiner Attila elmondta, a minisztérium ingatlanonként 50-80 gigazsúlas megtakarítást vár a programtól.
És ezt felszorozzuk azzal, hogy körülbelül egy ilyen 20 ezer háztartás az, aki majd részt tud venni ebben a programban, akkor akár egy ilyen másfél petazsúlos megtakarítást is tudunk eszközölni, ez egy elég jelentős szám lenne, és én azt gondolom, hogy ez tisztán megnyeri az ország ebben az esetben.
A megtakarított energia elsősorban a gázfogyasztásnál, de akár az elektromos áramnál is jelentkezhet, tette hozzá az államtitkár.
A megtakarítást pénzre is lehet váltani, hogyha ezek ilyen hitelesített megtakarítások lesznek, és itt vannak bizonyos olyan nagy energiaszolgáltató cégek, akiknek ezeket a megtakarításokat amúgy is hozni kéne. Úgyhogy valószínű, hogy valamit fel fognak ajánlani a lakosnak, vagy egy szolgáltatást, vagy valami anyagi juttatást annak érdekében, hogy ők hozzájuthassanak ehhez a hitelesített megtakarításhoz, úgyhogy erre külön érdemes figyelni, amikor valaki a programba belép.
Steiner Attila elmondta, a kereskedelmi bankoknál, ahol a hiteligénylést el kell indítani, lesz egy lista azokról a cégekről, akik ilyen megtakarításra kötelezettek, így a kereslet és a kínálat gyorsan egymásra találhat.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az otthonfelújítási programban csak regisztrált építőanyagok használhatóak fel, ám a regisztrációnál kiderült, több esetben hiányzik ezek magyarországi forgalomba helyezési engedélye. Ismét Domanics András összefoglalója következik.
Az otthonfelújítási programban résztvevő vállalkozókat az építésügyi minőség ellenőrző innovációs non-profit Kft. Ellenőrzi és hitelesíti, mondta el a Spakli 21 podcast adásában a szervezet vezérigazgatója Mayer András, hozzátéve nem kötelező, de előnyt jelent a kivitelezők regisztrációja.
100%-os biztonságot nem tudunk nyújtani, de a 2 éves lezárt évvel az azt jelenti, hogy ez nem egy adhok vállalkozás, hanem tartós vállalkozás, akinek valószínűleg az az érdeke, hogy még évekig a piacon tudjon tevékenykedni és működni. Ezen kívül vizsgáljuk természetes az építési területre vonatkozó jogszabályi megfelelőséget, szakember, évosz bejelentkezés egyéb területeken. A kedvezmény pedig az, hogy aki nem regisztrált kivitelezővel dolgoztatott csak 50%-ot kap a pályázó előlegként, ahol regisztrált kivitelezővel dolgoztatott 80%-ig mehet az előleg kifizetés.
Mayer András szerint a közel 3000 regisztrációs kérelemből a hónap végére 1000 fölött lesz a regisztrált vállalkozók száma.
Ennek a területi eloszlása lehetséges, hogy még nem tökéletes, de ezzel a dinamikával mi nagyon gyorsan el fogjuk érni a teljes területi lefedettséget.
A felújításhoz regisztrált kulcs termékek használhatók, ezek számolhatók el, tette hozzá a vezérigazgató.
Az Éminek 2023. december 21 óta termékinformációs rendszer adatbázisa indult. Ebbe az adatbázis rendszerbe kell és lehet feltölteni a gyártóknak a termékeiket, és az otthonfelújítási program kapcsán annyival egészült ki ez a termékinformációs rendszer, hogy külön rubrikába megjelenik a kulcstermék megjelölés. Ami azt jelenti, hogy azok a termékek, amelyek a listán kulcstermékként minősülnek, csak azok a kulcstermékek számolhatók el a projektbe.
Ezek tanúsított termékek, és a rendszer ad egy környezetvédelmi pontozási rendszert is, aminek figyelembe veszik a gyártás környezeti hatását, de a termék szállítási távolságát is.
Ezzel természetesen kicsit segítve a hazai termékeknek az alkalmazását és beépítését, hiszen nem mindegy, hogy egy terméket akár Eindhovenből szállítanak, vagy pedig Magyarország valamelyik területén. Ne is beszéljünk Távol-Keletről.
Mayer András elmondta, a leggyakoribb hiányosság a termékek esetében a magyarországi forgalom hozatali engedély hiánya.
Ami nagyon durva, tehát azt, hogy évek óta olyan terméket forgalmaz egy-egy gyártó, aminek nincsenek meg a forgalomba helyezéshez szükséges minősítései, tanúsításai.
Az építésügyi minőség ellenőrző innovációs non-profit Kft. Vezérigazgatója elmondta, vizsgálják annak jogi lehetőségeit, ha egy cég korábban olyan terméket épített be, amelynek nincs magyarországi forgalomba hozatali engedélye.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!